Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia este a budapesti Szent István Bazilikában közös szentmisét tartott Szentatyánkért, Ferenc pápáért. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetítette az eseményt, az utóbbi visszanézhető, így általunk is be lehetett kapcsolódni a közös imádságba. Orbán Viktor miniszterelnök előző éjjel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, tudta meg az Index amerikai követségi forrásokból. A telefonbeszélgetés tartalmáról nem szivárogtak ki részletek, de könnyen elképzelhető, hogy a két vezető az ukrán-orosz háborúról is beszélt, hiszen az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között a hétvégén az ovális irodában, és emiatt pedig a tervezett ritka földfény megállapodást sem írták alá, írta meg a hírportál. A Kormányzati Tájékoztatási Központ csak annyit közölt, hogy a magyar és az amerikai kormány között folyamatos a kapcsolattartás. A miniszterelnök úr beszélt az amerikai elnökkel, erősítette meg az ATV kérdésére Szijjártó Péter, a héten is lesz még magas szintű kapcsolatfelvétel. Egy amerikai-orosz megállapodás jelenti az egyetlen utat a békéhez a térségben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Amerika levette a napirendről az ukrán nyersanyag megállapodást, tudatta a pénzügyminiszter a CBS TV csatornának adott interjúban. Scott Bessent szerint ehhez békére lenne szükség, de ebben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem partner, akinek pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy eljön és aláírja a megállapodást, fogalmazott, emlékeztetve ő is a pénteki kamerák előtti heves szópárbajra, amikor Zelenszky összeveszett Donald Trump elnökkel és alelnökével J.D. Vance-szel. A Sándor palotában hivatalosan is esküdtett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új vezetője. Az eskütétel előtt, amelynek keretében aláírta a kinevezési dokumentumokat, az egykori pénzügyminiszter fogadalmat tett az alaptörvény tiszteletben tartására, és vállalta, hogy pozícióját a magyar nemzeti érdeket képviselve fogja betölteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére márciusban elkezdődik a lakhatási tőkeprogram, jelentette be a tárca nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Bókai Márton közölte, a 200 milliárd forintos keretösszeg 800 ezer milliárd összértékű ingatlanfejlesztést eredményezhet, 5 éven belül csak nem 30 ezer lakó ingatlan építéséhez járulhat hozzá. A lakhatási tőkeprogramot koordináló Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója abban bízik, hogy a forrás a kínálati oldal fellendítésével letörheti az ingatlanpiaci drágulást. Megkezdődött a magyar kontingens váltása a NATO-koszovói békefenntartó missziójában. A csaknem 280 tagú új állomány az átadás átvétel után áprilistól szeptemberig teljesít szolgálatot, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MT-t. A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a Nyugat-Balkán stabilitása, tartalmazza a közlemény. Igazgatási ülésén döntött a Gazdaságkutató Intézet igazgatósága Molnár László a cég vezérigazgatójának leváltásáról. Új célkitűzéseket és stratégiát fogalmaztak meg, a következő időszakban pedig elsődleges feladatként tűzték ki, hogy a cég digitális átállása megtörténjen, valamint a mesterséges intelligenciát beépítsék a mindennapi tevékenységükbe. Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, 129.730-an szeretnének tovább tanulni, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. A diploma értéket ad, bérnövekedést jelent, a magyar egyetemek népszerűek, sikeresek és nemzetközi szinten is versenyképesek, emelte ki Hankó Balázs. A tárcvezető Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen a 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit bemutató miniszteri tájékoztatón beszélt. A virág, édesség és ajándékárusokat ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal szombatig. A NAV is készül a Nőnapra című közleményében, az Állami Adóhatóság azt írta, egy héten át a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják. Letette a hivatali esküt a hárompárti új osztrák kormány vezetője, a néppárti Christian Stöcker. Ez Ausztriában az első olyan kabinet, amelyet az osztrák néppárt, az osztrák szociáldemokrata párt, valamint az új Ausztria és liberális fórum koalíciója alkot. A 64 éves kancellár mellett a Szociáldemokrata párt elnöke András Babler tölti be az alkancellári tisztséget, még a legkisebb koalíciós partnere a NEOSZ elnöke a külügyminiszter lett. A 14 tagú kormányban 6-6 tárca jutott az ÖVP-nek és az SPÖ-nek, 2 pedig a NEOSZ-nak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél nem élénkül fel. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben aztán +12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. március 3-a hétfő van. Adásunk tartalma. Beszélgetés Nagy Istvánnal, a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas pedagógusával. Ima, böjt, alamizsna. Szerdán kezdődik a nagy böjt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Nagy István, a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola címzetes igazgatója, aki 18 évig irányította az intézményt, illetve annak jogelődjét. 1988-ban végzett fizika-technika szakos tanárként. 2013-ban az intézmény katolikus fenntartásba kerülésében végzett irányító szerepet, majd 2019-ig igazgatóként a katolikus szellemiség elkötelezett közvetítője az intézményben. Műsorunk első felében vele beszélgetünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az a témája, hogy ön is azok közé, a pedagógusok közé tartozik, akik a tanév elején Szent Gellért díjban részesültek. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok önnek.
Nagyon szépen köszönöm.
Itt beszélgetünk Füzesabonyban, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskolában, és már ugye óvoda is tartozik egészen pontosan az intézményhez. Reggel, amikor érkeztem, akkor már a diákok is érkeztek itt 8 óra előtt az iskolába, tehát tényleg egy ilyen igazi iskolai hangulatba csöppentem. Ön ebben az iskolában fizikát és technikát tanít, majd ezekre a tantárgyakra rátérünk, de kezdjük a pályáját úgymond az elején. Miért választott a tanári hivatást annak idején?
Eléggé kalandos útról beszélünk egyébként, hiszen én valójában nem tanár szerettem volna lenni, hanem voltak ilyen elképzeléseim, hogy orvosként szeretném a hivatásomat végezni. Sajnos ez nem sikerült, hiszen a felvételi vizsgán annak idején 1983-ban nem értem el annyi pontot, hogy a Debreceni Orvosi Egyetemre bekerüljek. Elmentem a kórházba dolgozni ide Egerbe, és akkor adódott a lehetőség, hogy az akkori Ho Chi Minh Tanárképző Főiskolán pótfelvételit hirdetnek, ahol több szak közül is lehetett választani, és én úgy gondoltam, hogy megpróbálom a fizika-technika szakot. Hát azt mondhatom, hogy nagyon jól sikerült a felvételi, és így úgy döntöttem, hogy nem próbálkozok tovább a debreceni úttal, maradok itt Egerben, és úgy gondolom, hogy nem döntöttem rosszul.
Ezekre a főiskolás évekre hogyan gondol vissza?
Csodálatos éveknek éltem meg ezt a ott töltött 4 évet, nagyszerű csoporttársaim voltak, nagyszerű közösség volt. Azt gondolom, hogy nagyon eredményes évek voltak, mind tanulmányi, mind pedig barátságok kialakítása szempontjából, és én azt gondolom, hogy kiváló tanárok is tanítottak engem a főiskolán, mind a fizika tanszéken, mind pedig a technika tanszéken egyaránt.
Gondolom, hogy az évtizedek során a technika tanítása biztos, hogy átalakult a sok modernizáció, talán robotika eredményeképpen is, de majd erre még rátérünk. Annak idején technikából miket tanultak önök a főiskolán? Milyen volt ez a szak?
Annak idején nyilván 2 irányba indult a képzés, az ipari és a mezőgazdasági technika irányába. Mind a kettőt nagyon részletesen megtanították nekünk. Én azt gondolom, hogy nyilván Füzesabony, mint a járás központja és központi műhelyen rendelkező városa, azt kell, hogy mondjam, hogy az ipari technikának a tanítására állt rá, és egyébként a járás nagy része, az iskolainak nagy része is ezt tanította. Nálunk is ez történt. Igazából véve a fa és fém munkák kialakítása a gyerekekben, ezeknek a megmunkálása, megismerése a legfontosabb célja volt a technika tanításunknak, és nagy örömmel mondhatom el, hogy mind a mai napig ugyanez a feladatunk. Nyilvánvalóan a kor kihívásai felé egy picit a fenntarthatóság felé elmozdítva ezt a folyamatot, de úgy gondolom, hogy a gyerekek, akik részesülnek ebben az oktatásban, még mindig képesek lesznek arra a korunkban is, hogy akár, ahogy szokták mondani, egy szeget be tudjanak ütni a falba. Én azt gondolom, hogy nekünk ez a legfontosabb célunk, hogy megszeressék az anyaggal való munkálkodást, és az életre neveljük őket, hogy a legegyszerűbb otthoni feladatokat, vagy talán egy picivel annál nehezebbet is meg tudjanak oldani.
Igen, tehát tulajdonképpen akkor ez egy ilyen gyakorlatorientált tantárgy volt már akkor is, meg most is.
Igen, mi törekedtünk arra, hogy ez így maradjon, hiszen van egy műhelyünk, egy tanműhelyünk nevezzük annak, nyilván egy tanteremről van szó, ahol munkaasztalok vannak, és mind a mai napig megfelelő szerszámkészlettel, 5. osztálytól egészen, ugye 8. most már sajnos csak 7. osztályig, ugye technika oktatás zajlik.
És a fizika tárgyra is egy kicsit rátérhetünk, az mennyire népszerű manapság a diákok körében. Ugye az lehet látványos is egy fizika óra, hogyha van rá lehetőség, hogy kísérletezzenek.
Törekszem arra, hogy ez látványos legyen. Nyilván ebbe bevonjuk most már a interaktív eszközöket is, nyilván az internetet, az okostankönyvet, de amennyire csak lehetőség nyílik rá, élőben is próbálom bemutatni ezeket a kísérleteket, a gyerekek nyilvánvalóan ezt szeretik, és úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az elmélyítés folyamata az tökéletesen megvalósuljon. Legalábbis én úgy gondolom, hogy megvalósul, sajnos a gyerekek egy része nem biztos, hogy így gondolja. Nem igazán áll nagyon közel a gyerekekhez ma már a fizika, és nekünk az a célunk, hogy ezt megszerettessük, hiszen a fizikát nem lehet elkerülni, minden pillanatban találkozunk vele, és minden tevékenységünk gyakorlatilag ennek részét képezi. Akik ezt megértik, és hál' Istennek azért vannak nagyon sokan, azok eredményesen tudnak ebben munkálkodni, akár versenyekre is tudunk készülni ezzel kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy a fizika tantárgy átlagát tekintve Egyébként úgy gondolom, hogy a 3,5 és a 4-es között van iskolánkban. Ezt nem tartom egyébként rossznak, jónak sem, nyilván van teendő ezzel kapcsolatosan. Sajnos azt látjuk, hogy az otthoni tevékenység a gyerekeknek, az otthoni felkészülése, de ez szerintem országos viszonylatban is sajnos így történik, nem megfelelő. Valószínűleg a családi támogatottság, illetve a szülők elfoglaltsága és leterheltsége sem teszi azt lehetővé, hogy a gyerekek nagyon komolyan fel tudjanak készülni, hiszen ha nincs otthoni kontroll, akkor a gyerekek hajlamosak arra, hogy hát egy picit lazábban vegyék a tanulást.
Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk, amit itt az iskolában elsajátítanak a diákok, az a tudás lesz az övék, tehát otthon már nem biztos, hogy leülnek az íróasztal mellé.
Talán mondhatjuk így is, de igazából véve nagyon tiszteletre méltóak azok a szülők, akik nyilvánvalóan behajtják a gyerekeken, kicsit rosszabbul fogalmazva, azt a tananyagot, vagy kikérdezik a gyerekektől, amikre szükségünk van. Én a szülő értekezleteken minden esetben hangsúlyoznám, hogy ez óriási jelentőségű, hiszen nagyon-nagyon nehéz mindent elsajátítani a tanítási órán, mert sajnos még mindig csak 45 percesek a tanítási órák, és nyilvánvalóan a gyerekek otthoni munkája az, ahogy 50 évvel ezelőtt most is borzasztóan nagy szükség volna rá, hogy erre rákészüljünk, elmélyítsünk, gyakoroljunk. Ez sajnos a mai világunkban egyre kevésbé tapasztalható, éppen ezért van nagy jelentőség annak, hogy a tanítási órán minél mélyebben és minél részletesebben tudjuk megértetni a gyerekekkel az ismereteket.
Thank you.
Ez az iskola 2013-ban került az Egri Főegyházmegye fenntartásába, akkor ön igazgató volt itt egészen 2019-ig. Ha visszatekint erre az időszakra, és ugye az azóta eltelt bő 5 évre, mi változott az iskolában lelkileg, szellemileg, gyerekek lelkületében?
Azt gondolom, hogy nagyon jó irányba haladunk, és én tényleg hálát adok a Jóistennek, hogy 2013-ban ez a váltás megtörtént. Én úgy gondolom, hogy akkor éreztem azt, hogy jó helyre kerültünk, és én személyesen magam is jó helyre kerültem, hiszen egy olyan fenntartó szárnyai alá kerültünk, ugye dr. Ternyák Csaba érsekatya által, ami úgy gondolom, hogy a nevelőtestület nagy részét mindenképpen megérintette. A gyerekek és a szülők is maximális támogatottsággal voltak a váltás iránt, és úgy gondolom, hogy ez a fajta változás, ami az életünkben akkor tényleg egy szó szerint kardinális változás volt, ez egyre mélyebb, egyre inkább a lelkiség, illetve a Jóisten iránti tisztelet és elhivatottság felé halad, amit számtalan programunk megerősít, illetve olyan tevékenységek, amelyek úgy gondolom, hogy példaértékűek annak érdekében, hogy a egyházi katolikus szellemiséget mi képviselhessük.
Igen, nagyon fontos a példa, a példaadás, hogy a diákok előtt a pedagógusok példaképekké váljanak, mert sokszor ugye nem is a szavainkkal tanítunk, hanem a tetteinkkel nevelünk. Önnek a tantárgyai során, tehát akár a fizika, akár a technika óra során milyen módja van a nevelésre, a katolikus nevelésre, illetve a hitének a megvallására?
Hát a tanítási óra rengeteg lehetőséget tartogat azzal kapcsolatosan, hogy az ember a saját erkölcsét, a saját hittőbeli elhivatottságát megmutassa a tanulók felé, és természetesen elsősorban a fizika tantárgy az, azon belül is úgy gondolom, hogy a csillagászat rész az, ahol egy picit talán közelebb tudunk kerülni a Jóistenhez, és nyilvánvalóan az univerzum és a teremtett világ megalkotása az egy komoly kérdés a gyerekek részére is. Amikor a csillagászatról beszélgetünk, akkor bizony a teremtés fogalma rengetegszer elhangzik, és ennek a megértése úgy gondolom, hogy nem egy egyszerű folyamat, és nem egy egyszerű feladat részemről sem. Éppen ezért komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy átlássuk azokat a folyamatokat, amelyek gyakorlatilag a körülöttünk lévő világban, a mi univerzumunkban lezajlanak, és azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon-nagyon érdeklődőek a téma iránt, és úgy gondolom, hogy a csillagászat az a rész, amit szeretnek is, bár egyre kevesebb időnk van rá, hiszen 8. osztály 2. fél évében annak is a vége felé kerül sor erre, de én kiemelt hangsúlyt fektetek erre, hiszen én magam is nagyon szeretem a témakört, és amatőrként is egy picit talán csillagászkodom, fogalmazhatok így, tehát mindenképpen fontosnak tartom, és természetesen a teremtett világunk védelme és ennek a hangsúlyozása nem csak fizika órán, hanem technika órán is előtérbe kerül, és kiemelten mondjuk a közlekedési ismeretek tanítása során.
Audációban elhangzott, hogy közlekedési ismeretek átadása terén is ön jeleskedik. Ugye itt, ahogy láttam reggel, nem mindenkit hál' Istennek autóval hoztak iskolába, hanem biciklik is sorakoztak az épület előtt, akkor a biciklis kerékpáros közlekedés helyességére, szabályok betartására kell tanítani itt elsősorban a diákokat?
Erre is természetesen nyilvánvalóan látjuk a rengeteg szabálytalanságot, amit elkövetnek akár a gyerekek, akár a felnőttek, gondolok itt a járdán való kerékpározásra, és még sorolhatnám. Nyilvánvalóan nekünk az a feladatunk ebben az iskolában, hogy tovább vigyük azt az örökséget, amit Szabó János tanár úr kolléga annak idején 90-es évek közepén elkezdett, és én mind igazgatóként annak idején maximálisan támogattam, és mind a mai napig, hogy átvettem ezt a feladatot. Hát próbálom a fizika és a technika tanítása mellett természetesen amennyire időm engedi, illetve a tantárgyfelosztásom úgymond engedi ezt megvalósítani. Nagyon komoly feladatról van szó, hiszen az életvédelme, a teremtett világ védelme, azon belül is az ember védelme az egyik legfontosabb tevékenység, és úgy gondolom, hogy a közlekedési ismeretek nagyon nagy hasznot tud hozni az ember számára, hiszen mindannyian valamilyen módon közlekedünk, akár gyalogosként, akár kerékpárosként vagy autósként, és hát természetesen nem csak a közlekedési ismeretek szabályaira, hanem az ügyességi feladatokra is koncentrálnunk kell, hiszen alapvető célunk a versenyzés. Itt gondolok a kerékpáros iskolakupa, illetve a Ki a Mester két keréken című versenyekre, amelyeken indulunk minden évben, úgy gondolom, hogy egészen szép sikerekkel továbbra is, ami számunkra nagyon fontos, hiszen kétszer is elnyertük a közlekedésre nevelés kiváló iskolája címet, amit az országban soha egyetlen egy iskola sem mondhatott még magáénak. Nyilván ez nem most volt már, de azt gondolom, hogy erre én nagyon büszke vagyok, mert talán én is tettem valamit ennek érdekében még annak idején, hogy ez bekövetkezzen, és nem véletlen, hogy nagyon jó kapcsolatunk van a Vármegyei Rendőrkapitánysággal, az ottani baleset megelőzési bizottsággal, és hát természetesen próbálunk a versenyeken a lehető legtöbbet kihozni a diákjainkból, erre heti rendszerességgel 6 órában készülünk. Én azt gondolom, hogy mind ügyességi pályán, mind pedig az elméleti oktatásban nagyon komoly kihívásokkal állunk szembe, hiszen a versenytársaink is nagyon jól felkészültek. Nyilván arra törekszünk, hogy mi legyünk a legjobbak, ami hát vagy sikerül, vagy nem, de bízom benne, hogy igen.
Akkor itt tulajdonképpen már a diákok általános iskolában, lehet, hogy már alsó tagozatban azért a kereszttáblákkal, alapvető közlekedési helyzetekkel tisztában vannak.
Igen, akik járnak hozzám, negyedik osztálytól tudjuk ezt beiktatni. Ott komoly felkészültséggel bírnak a gyerekek egészen 8. osztályra már, hiszen nem csak a gyalogos kerékpáros ismereteket, hanem a forgalmi helyzeteknek a megismerését is nagyon komoly szinten kell elsajátítani. És úgy gondolom, hogy akik ebben részt vesznek, azoknak mind a segédmotorkerékpáros vizsgájuk, mind pedig az autós vizsgájuk, úgy gondolom, hogy eredményesebb lesz. A példa azt mutatja, hogy nagyon-nagyon eredményessé tud válni így a vizsgájuk, és azt gondolom, hogy nekünk arra kell törekedni, hogy a szabályos közlekedés a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg, és nyilvánvalóan a közlekedésben való jártasság az életünk védelmét jelentheti, úgyhogy erre tényleg nagy hangsúlyt kell fektetnünk.
Ön osztályfőnökként is dolgozik itt a Füzesabonyi Széchenyi Katolikus Iskolában. Úgy gondolom, hogy osztályfőnökként egy pedagógusnak talán még nagyobb a felelőssége a diákok irányában. Mi az, ami plusz feladatot, terhet vagy felelősséget ró egy pedagógusra osztályfőnökként?
Igen, több feladatköröm is van szerencsére itt az iskolában. Egyrészt a Reál Munkaközösségnek a vezetője vagyok, másrészt pedig ugye, mint osztályfőnök, én már 7. osztályos csapatom van, és úgy gondolom, hogy igen komoly munka kell ahhoz, hogy a mai gyerekeket igazi közösségé formáljuk. Erre törekszünk, ez a folyamat soha nem ér véget, hiszen mindig vannak problémák, mindig vannak olyan helyzetek, amiket meg kell oldani, akár osztályszinten, akár a szülőkkel való, hogy is mondjam, kapcsolattartás, illetve a ottani szociális és egyéb problémáknak a megoldása. Azt gondolom, hogy nem egy egyszerű osztály az enyém. Nyilván nagyon sok fiú, 2-szer annyi fiú van benne, mint lány egyébként, és természetesen nem csak ezáltal, hanem azért is, mert bizony nagyon sokrétű szülői háttérrel rendelkező osztályról van szó. Feladatot ad az osztály, ez teljesen egyértelmű, de arra törekszem, jó magam is, hogy számos olyan programmal, ami segíti a közösségformálást, azzal próbáljunk egy olyan közösséget 8. osztályra kialakítani, akik majd szívesen gondolnak vissza az itt eltöltött évekre, és amikor annak idején majd találkozunk, akkor tényleg jó szívvel köszöntsük egymást.
Thank you.
Folytatjuk a beszélgetést Nagy Istvánnal, a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gellér díjas pedagógusával.
Visszatérve a technika tanítására, mik azok a mondhatom így, hogy feladatok, dolgok, amiket itt elkészítenek technikóra, ha én visszagondolok a saját korom technikóórájára. Mi annak idején készítettünk nagyon emlékezetes számomra egy fából egy autót, akkor fogtunk először a kezünkbe ráspolyt, illetve másik évfolyamon készítettünk tűspárnát, még ez is megvan. Milyen gyakorlati dolgokat végeznek itt technikaórán?
Mint mondottam, fával és fémmel dolgozunk. A kis autót ezt megerősíthetem. Szerencsére mind a mai napig készítjük ennek többféle fajtáját, kiskocsitól kezdve a teherautóig. Nyilván ezt 8. osztályban, akik esetlegesen barkács szakkörre jönnek, azok tudják majd elsajátítani, illetve elkészíteni, hiszen ennek a munka ideje, elkészítési ideje az több mint 10 óra. A gyerekekről beszélek, természetesen ő számukra tart ilyen hosszú ideig. Meg hát természetesen emellett elméletet is tanítok, és kettőnek a ötvözetéből alakul ki az a munkadarab halmaz, fogalmazhatok így, amit készítenek a gyerekek. Közlekedés ismerethez kapcsolódóan kreszttáblát készítünk, sorompót készítünk, illetve készítünk madáretetőt, ami a teremtésvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódik. Mi biztosítjuk technikórán mindig a munkacsoportnak a madáretetőket, amiket kiraknak tél elején, illetve készítünk szalvétatartót, ami fémből készül, gyertyatartót, amit esetleg a ballagás során, ugye a 7. osztályosok oda tudnak tenni a ballagók mellé, egy kis hangulatot csinálva, egy kis mécsessel ellátva. Emellett morzsatálcát, fűszertartó polcot készítünk, illetve mondhatom azt, hogy a vizsgamunka darabja a gyerekeknek egy úgynevezett tűzjelző készülék, ami gyakorlatilag mindent összefoglal, amit addig tanultunk. Van benne elektromos kapcsolástól kezdve famunka, az alaplap, illetve fém munka, ami egy bimetál szalag elkészítését tartalmazza, illetve hát ugye ledizzókkal, illetve ellenállásokkal dolgozunk, és gyakorlatilag egy tűz esetén bekapcsoló berendezést készítünk, ahol a zöld LED helyett majd a piros LED fog világítani. Tehát mondhatom azt, hogy ez a repertoár, ami most már sajnos csak 3 év alatt valósítható meg, hiszen ugye 8. osztályban sajnálatos módon a technika tantárgyat azt az új NAT az kivezette. Én úgy gondolom, hogy saját véleményemet mondom nem helyesen, hiszen a pályaválasztás előtt pont akkor, amikor a 14 éves gyerekek úgy gondolom, hogy egy picit a szakmák felé fordulnak, talán akkor még inkább helye lett volna ennek a tantárgynak, de nyilván ebből kell gazdálkodnunk. Addig viszont azt gondolom, hogy amit ki tudunk hozni belőle, azt megpróbáljuk. Nyilvánvalóan heti 1 óra, ami valamikor heti 2 volt, alapvetően meghatározza, hogy hány munkadarab fog készülni. A gyerekek egyre kevésbé használnak otthon szerszámot. Óriási jelentőségű, hogy itt megismerjék, ahogy tetszett mondani, a ráspolytól kezdve, a reszelő, a kalapács, a különböző fogóknak a használata, ismerete, de akár a forrasztást is mondhatom, hiszen mi például a tűzjelző készüléket azt forrasztjuk, csavarkötések vannak benne. Tehát sok mindent próbálunk úgymond átadni a gyerekeknek, ami nem biztos, hogy otthon megvalósul, és tényleg próbáljuk egy picit az életre készíteni őket.
Ennek a tanévnek a mottójául érsek, hogyha azt választotta, hogy ami a bazilika homlokzatára van felírva, hogy venite adorémus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Osztályfőnökként gondolom, hogy osztálymiséken is részt vesztek. Ezt a mottót milyen módon tudják önök vagy ön az osztályával megvalósítani?
Igyekszünk természetesen. Én úgy gondolom, hogy ez a felhívás, ez a motto, ez valóban arról szól, hogy ne csak a gyerekek, hanem a szülők is kapcsolódjanak be a hitéletünkbe, igazgató kolléganő is, és valamennyien itt a nevelőtestületbe azt szorgalmazzuk, hogy a szülők is minél nagyobb számban vegyenek részt a szentmiséken. Azt gondolom, hogy talán némi növekmény tapasztalható egyébként ezen a téren, főként az alsó tagozatos diákok szülei rettenetes nagy számban vesznek részt. Mondhatom azt, hogy nagyon jó látni a színültig megtelt templomot az évfolyam miséken, amiket ugye a katolikus templomban tartunk, de emellett osztálymisék is vannak itt a iskolánk kápolnájában, ahol valóban a liturgiát egy picit úgymond még jobban elsajátíthatják a gyerekek, még inkább ebben a kis közösségben, az osztályközösségben ráhangolódhatnak erre a folyamatra, és jobban, picit, talán közvetlenebbül is meg tudják tapasztalni azt, amit plébános atya, iskola lelkészünk, Papler Pál Esperes úr ad át nekünk. Én úgy gondolom, hogy nagy szeretettel és nagy odaadással teszi ezt a feladatát, és próbálja ő is szorgalmazni mind a diákokat, mind pedig a szülőket arra, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a szentmiséken. Én azt gondolom, hogy elmozdulás történt ezen a téren, azt nem mondom, hogy nincs teendőnk a folyamatban, sajnos azért látjuk, hogy vannak érdektelen szülők is, de egyre több azoknak a száma, akik nagyon pozitívan állnak az iskolánkhoz, nem csak hitélet terén, hanem egyéb programok megrendezése, illetve azokon való részvétel terén is. Úgyhogy hálásan köszönjük azoknak a szülőknek, akik támogatnak bennünket és képviselik azokat a erkölcsi normákat, amiket az iskolánk is szeretne, és úgy gondolom, hogy hatékonyan képvisel.
Igen, mert tulajdonképpen családi környezet nélkül, támogató család nélkül az iskola, mondhatom azt, hogy csak félkarú óriás, tehát hogyha nincs meg a közös irány, akkor nehezebb húzni.
Igen, maximálisan egyetértek, a szülők nélkül az iskola nagyon kevés lenne, és ahogy szoktuk a pályaválasztás során mondani, ugye már az osztályom kapcsán említettem, hogy hetedikesek vagyunk, és már gőzelővel készülünk ugye a pályaválasztásra, tartottunk is ezzel kapcsolatban egyébként több tevékenységet, például egykori diákjaimat hívtam vissza, hogy meséljenek arról, ami abban a középiskolában van, ahol ők vannak, és nekik is hálásan köszönöm, hogy visszajöttek, és elmesélték azt, amit ők átélnek, és ezzel kapcsolatban azt szerettem volna mondani, hogy igen, a pályaválasztás során is három pilléren alapszik az egész, és a jó döntés a diák elkötelezettségén, a szülő támogatásán, és azt gondolom, hogy az osztályfőnök és valamennyiünk támogatottságán, hogyha ezek a döntések és ezek a elvek találkoznak, akkor úgy gondolom, hogy jó döntést fog hozni a diák. Örömmel mondhatom, hogy iskolánkban a tanulók 90%-át, vagy ennél még többet az első helyen megjelölt iskolába veszik fel, ami úgy gondolom, hogy egy nagyszerű eredmény. Ez mutatja, hogy a pedagógusok, a szülők és a diákok közötti együttműködés ezen a téren is hatékonyan működik.
Ahogy már elhangzott, fontosak a példaképek a diákoknak, és fontos az is, hogy mi is tanúságot tudjunk tenni a személyes hitünkről. Miben erősíti meg önt a hite?
Azt gondolom, hogy életem során számtalanszor megtapasztaltam a Jóisten jelenlétét az életemben és a segítségét. Ezeket tulajdonképpen a gyerekek felé, ha nem is konkrétumokként, de mindenképpen el szoktam mondani, hogy nekem miben és hogyan segített a Jóisten abban, hogy eljuthattam idáig, és azt gondolom, hogy amikor én elindultam, 70-es években nagyon nehéz volt még mondjuk az első áldozás tevékenysége is, hiszen ugye akkor még más helyzet, más rendszer volt, és a szüleinknek is komoly kihívást jelentett. Ennek ellenére tényleg nagyon köszönöm nekik, hogy első áldozó lehettem nagyon-nagyon sok kisgyerekkel együtt, akiknek a szülei szintén vállalták esetlegesen a problémákat ezzel kapcsolatosan, de megerősítettem ezt a Bérmálás Szentségének a felvételével, és természetesen a házasságkötésünk is a úr előtt is megtörtént, tehát azt gondolom, hogy ezeket a szentségeket magamhoz véve, felvértezve vele, tudom az életemet úgy intézni, úgy végrehajtani és úgy folytatni, hogy a gyerekek felé is hitelesen tudjak kommunikálni. A szentmiséken úgy gondolom, hogy megpróbálok amennyire csak időm engedi részt venni. Ha részt veszek, akkor aktívan veszek részt. Tényleg próbálok minden olyan lehetőséget kihasználni, ahol a jónási lehetőségeket is megteszem. Nyilvánvalóan biztos lehetne még többet. Most engem nagyon pozitívan ért, hogy a egyházkerületi képviselőtestületbe bekerültem, és itt számítanak az én munkámra. Én úgy gondolom, hogy a szaktudásomat, illetve hitéleti elhivatottságomat tudom itt képviselni, és megerősíti az életemet abban, hogy jó irányba haladok.
És végezetül ön számára, tanár úr, mit jelent ez a Szent Gellért díj, miben erősítette meg a pályáján?
Én nagyon sokra tartom, és hálásan köszönöm Érsekatyának, hogy lehetőséget adott arra, hogy megkaphassam ezt a díjat, és a munkásságomat úgy ítélte meg, hogy méltó vagyok erre. Nekem nagyon sokat jelent, hiszen az életvitelem, úgy gondolom, hogy az erkölcsiségem, illetve maga a hivatásom iránti elkötelezettség, az hát próbálom ezt a lehető legjobb szinten végrehajtani. Én úgy gondolom, hogy még nagyobb erőt fog adni, illetve adott már azóta is ez a díj, hogy van egy célom, van egy utam, amit nekem végig kell járni, és ezen az úton, ezzel a Szent Gellért díjjal fölvértezve talán még inkább fogom tudni képviselni azt a elhivatottságot, amit egy katolikus keresztény embernek képviselni kell, mind magánéleti, mind pedig munkahelyi, illetve hivatásbeli elkötelezettségem gyaránt.
Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és Isten áldja további életét, hivatását itt az iskolában, illetve tehát nyilván a civil életben, magánéletben is.
Nagyon szépen köszönöm a kedvességét.
Nagy Istvánnal, a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvoda fizika-technika szakos pedagógusával beszélgettünk, aki a tanév elején Szent Gellért díjban részesült.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba atyát. Ezen a héten már hamvozó szerda lesz, idén március 5-én. Hamvozó szerdával kezdődik el a nagybőjt. Ebben az időszakban a katolikus egyház az ima, a bőjt és az alamizsnálkodás hármosságát ajánlja a híveknek. Csaba atya, milyen módon lehet megélni, megcselekedni ezt a hármasságot ebben a nagybőjtben? Gyere, rövid praktikus tanácsokat kérünk most tőled.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Azzal kezdem, hogy ugye szent év van, erről már elmélkedtünk egy néhány alkalommal, és valóban a szent évtől függetlenül is az imádságnak, böjtnek, irgalmasságnak, vagy alamizsnának, ugye régiesebben, nagyon fontos szerepük van. Azt mondhatnánk, hogy egyébként ezek a vallásosságnak, a vallásnak, a vallásosságnak, tehát a vallás ugye az egy elméleti fogalom, és a vallásosság pedig hát a vallásnak a kinyilvánítása, vagy gyakorlatba ültetése minden vallásban, tehát minden világvallásban. De most mi a kereszténységnél maradjunk, ne vesszünk el a részletekben. A kereszténységnél, és hát azon belül is a római katolikus egyházunknál, hogy mi hogyan értékeljük az imádságot, a böjtöt, az irgalmasság gyakorlását. Ezek egyébként nagyon összefüggenek, és természetesen sok minden elhangzott már korábbi adások, elmélkedések alkalmával is. Hadd mondjam azt, hogy ebben a szent évben, ebben a jubileumi évben a leginkább azért is, hogy röviden, tömören lássuk ezeknek a fogalmaknak az értelmét, a jelentését, segítségül hívtam több-több forrást is megnéztem, de ezeket összehasonlítva leginkább alkalmasnak aranyszavú, vagyis krizológus Szent Pétert, Ravenna egykori püspökét láttam, aki erről a háromról együtt elmélkedett, tehát hogy böjt, imádság, irgalmasság. És hát ő mintegy 50 esztendőt élt, egyébként 400 és 450 között, tehát ez fontos azért megemlíteni. Az, hogy aranyszavú, az is mutatja, hasonló ugye aranyszájú Szent Jánoshoz, a nagy keleti egyházatyához, hogy az ő beszédei nagyon nagy hatással voltak az emberekre. Mi is, hát az egyik szép beszédét idézzük, azt a beszédét, amelyben összekapcsolja az imádságot, a böjtöt és az irgalmasság cselekedeteit. Azt mondja, hogy ha bármelyik hiányzik és ez egy nagyon komoly üzenet számukra, akkor a hit halott. Tehát az első dolog, hogy azért van imádság, tehát Istennel való beszélgetés. Akkor azt is hadd mondjuk, hogy a lélek fölemelése Istenhez, ugye? Az imádság. Isten jelenlétébe helyezkedés. Vagy még azt hadd jegyezzem meg, nagyon fontosnak tartom, hogy amit ugye Liziói kis Szent Teréz mond, hogy az ima számomra az égre vetett egyszerű pillantás és a szív lángolása. És ha azt mondjuk, hogy a szív lángolása, akkor a tisztelt rádióhallgatók világnézettől, felekezettől függetlenül a katolikus templomokban nagyon gyakran látják azt, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének a szobra és Jézus szentsége szívének a szobra úgy van előttünk, hogy a lángok körülveszik a szíveket, illetve szívükben, mint egy ott van a láng. De milyen láng ez? Ez nem rossz értelemben vett tűz, nem pusztító, hanem az Isten szeretet lángja. Tehát nagyon fontos az imádságnál, hogy az Isten szeretete erősödjék, hitünk növekedjék, és megújuljon a lelkünk, lelki táplálék. De hát visszatérve aranyszavú Szent Péterhez, azt mondja, hogy az imádság is, a bőjt is, és az irgalmasság, vagy alamizsna is nagyon fontos. Most idézek tőle. Testvérek, három dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt, az imádság, a bőjt és az irgalmasság. Amit imádkozva kérünk, amiért bőjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el. Imádság, bőjt, irgalmasság, ez a három egységbe tartozik, és egymást élteti. Az imádságnak ugyanis a bőjt a lelke, a bőjtöt pedig az irgalmasság élteti. Ne próbáljuk szétválasztani őket, mert nem választhatók el egymástól. Ha valakinek a lelkében csak az egyik van meg, vagy ha nincs meg valakiben egyszerre mind a három, az annyi, mintha egyik se volna benne. Tehát aki imádkozik, bőjtöljön is, aki bőjtöl, irgalmasságot is gyakoroljon, hallgasson a kérő szóra, mert aki kér, azt szeretné, hogy meghallgatást nyerjen. Isten annak az embernek a kérését hallgatja meg, akinél mások kérő szava nem talál süket fülekre. Nos tehát, az elhangzottak alapján eddig az idézet, nagyon fontos, az, amit véleményem szerint, így az utóbbi időben, állíthatom, hogy évtizedekben azt tapasztalom, hogy figyelmen kívül hagyunk, hogy ezt a hármat nem látjuk egységben, hogy azt mondjuk, hogy csak az értelmünket használjuk, az érzelemvilágunkat és az akaratunkat sokszor nem. Amit megtanulunk a valóban a katekizmusból, hát azt mondjuk, de amikor az életünkben különböző megpróbáltatások, keresztek vannak, akkor nem figyelünk arra, nem elég élő a hitünk, hogy lássuk azt, hogy hát hiszen Jézus Krisztussal még jobban össze tudunk kapcsolódni az életünknek bizonyos helyzeteiben. Na de ehhez az kell, ami sajnos a kereszténységben nagyon-nagyon meggyengült, tisztelet a nagyon vékony rétegnek, és most vannak olyan közösségek, amelyek felelevenítik a bőtölést például, hogy nagyon fontos. Mert az Úr Jézus is azt mondja ugye az evangélium jelenetben, amikor az apostolok azt mondják, hogy hát mi ebből a beteg, mondjuk ördögtől megszállott gyermekből, hol vízbe esett, hol tűzbe, hát nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket, mi? Mert ez a fajta csak bőjtel és imádsággal üzhető ki, és meg kell térnünk, 180 fokos fordulatot kell vennünk, hogy térjünk vissza a bőjthöz. És mit jelent a bőjt? Röviden, tömören fogalmazzuk meg. Először is valamiről való lemondás, aztán áldozathozatal, tulajdonképpen az áldozathozatal az nagyon fontos, és hogy nem teljesítményből, vagy nem valamilyen földi dologért, hanem Istenért, Jézus Krisztusért. mindennek, imának, böjtnek, az irgalmasságnak, hát az irgalmasságnak különösen is, ugye, ott már megnyilvánul, hogy aki csak azért imádkozik, hogy bizonyos imákat elmondjon, aki öncélúan böjtöl, tehát nem csak vallásos böjt van, hanem van gyógybőjt, van terápiás böjt, van úgynevezett spirituális böjt, sőt, van politikai böjt. Na most ezeket nekünk el kell felejtenünk, illetve hát természetesen, hogyha valaki beteg, akkor az orvos előírása szerint, vagy a szakember előírása szerint a gyógybőjt, vagy a terápiás böjt fontos lehet. De itt azt kell hangsúlyozni, hogy vallásos böjt, és a vallás az az Istennel való kapcsolat. És az Istennel való kapcsolatot akarja erősíteni az imádság, a vele való beszélgetés, a böjt is, és az Istennel való kapcsolat akkor igazán egyértelmű, meg akkor valódi, akkor igazi, hogyha a felebarát szeretetében nyilvánul meg. Hogyha én az ima életemben, a böjtölésemben, meg az alamizsnában, az irgalmasságban olyan irgalmas vagyok, mint a mennyei atya. És ezt csak Jézus Krisztus példáját utánozva tudom elérni. És éppen ezért, mivel ez az aranyszavú Szent Péter olyan szépen összekapcsolja a katolikus vallásosságú, mondjuk így, hogy gyakorlatainak, ugye? Gyakorlatainak, tehát ne csak nagy böjtben figyeljünk oda a böjtölésre, hanem a böjtölés legyen olyan fontos számunkra, mint az imádkozás. Térjünk meg, legyen ez egy ima életen belüli megtérés, térjünk vissza, gondoljunk a muszlimokra. Hát azért a muszlimok százezrei, milliói, vagy több százmillió ember nem rossz szándékú, nem a másikat bántani akaró, hanem igenis Allahhoz, a könyörületeshez, az irgalmashoz, mert így hívják, igazodni akaró, és hát gondoljunk a ramadán havi böjtre, megtartják. Fiatalok is. Na most, akkor, hogyha ők így vannak, akkor legyünk így mi is, csak nekünk a példaképünk, akihez igazodunk, aki megszentelte az önfegyelmezésnek a módját, ahogy az egyik ugye mise rész mondja, prefáció, hogy lemondott az ételről, ugye nem étkezett, mert ki akarta teljesen üresíteni magát a Jóisten számára, hogy Istenre és egymásra legyünk szabadok. És akkor most azzal befejezem, hogy mit is mond aranyszavú Szent Péter, ember, ajáld fel tehát lelkedet Istennek, ajáld fel böjtölésed áldozatát, hogy tiszta, szent és élő áldozat legyen, amely magad számára is maradjon meg, de ugyanakkor legyen adomány Istennek. Nincs mentsége annak, aki ezt megtagadja Istentől, mert ha oda tudja magát adni, lesz mentsége. Ha elfogadjuk a fentieket, akkor szóljunk most még az irgalmasságról, az alamizsnáról. A böjt vetése nem sarjad ki, ha az irgalmasság azt nem öntözi, hiszen ha elapad az irgalmas lelkület, akkor kiszárad a lélekből a böjtre való készség is. Amit az eső jelent a termőföldnek, azt jelenti a böjtölő lelkületnek az irgalmasság. Nem esítse meg bárki bármennyire is a szívét, őrizze meg tisztaságban a testét, gyökeresen írtsa ki vétkeit, fűzzön bár koszorúba erényeket, de ha az irgalmasság folyamának árjával nem öntözi ezeket, az ilyen böjtörő nem gyűjt be gyümölcsöt. És még mit mond? Tisztelt rádióhallgatók, böjtölő, hiába való a te böjtörésed, ha hiányzik belőled az irgalmasság. A szeretet, az Isten is felebaráti szeretet. Böjtölő testvér, csak az áramlik majd vissza bőségesen a te csűrödbe, amit irgalmasságod által előbb te kiárasztottál. Vigyázz tehát, ember, nehogy elveszítsd azt, amit magadnak akarsz megőrizni, azzal gyűjts magadnak, vagy hogy másoknak, bőségesen adsz. Ember, amit a szegénynek adsz, azt magadnak adod, mert nem lesz az a tied, amit másoknak oda nem adsz. És ez, hogy esetleg vissza tudjuk keresni, tisztelt rádióhallgatók, aranyszavú Szent Péter, püspök, 43. beszédéből való részlet.
Nagyon szépen köszönöm Kormos Csaba atyának ezt az összefoglalást az imádságról, a böjtről és az alamizsnáról. Két hét múlva, nagybőjti időszakban ezeket a témákat bővebben is ki fogjuk fejteni, és igyekszünk segítséget nyújtani a hallgatóknak ahhoz, hogy a szent évben jól meg tudjuk élni a nagybőjtöt, és így tényleg örömteli legyen a húsvétunk. Két hét múlva is érdemes lesz majd a rádiót hallgatni, és akkor bővebben is fogunk erről beszélgetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink! Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztőriportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 513